világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Jó estét kívánok! Zentai Péter kollégámmal fogunk beszélgetni Venezueláról, ami persze nem Venezuelát jelenti önmagában, hanem az Egyesült Államokat, de jelenti Kínát, Oroszországot, tulajdonképpen az egész világhelyzetet, a NATO-t is magát, ha ide vesszük Venezuela csatolmányait, amire Trump elnök rögtön a támadás után sor kerített, amikor fölmelegítette Grönland elfoglalásának vagy elvételének az ötletére. Ennek következtében gyakorlatilag a Venezuela egy óriási hólabda, ha maradunk valamiféle téli hasonlatnál, ami egyre inkább gurul lefelé a lejtő. Szervusz, Péter!
Jó estét kívánok, szervusz!
A helyzet az, hogy itt valami pluszt tudunk hozzáadni a dologhoz, azzal, hogy te jártál Venezuelában, tehát valamiképpen képet tudsz adni nekünk erről a hatalmas országról. Próbáljuk meg.
Igen, 2 évvel ezelőtt történt, és utána beszéltünk is mi ketten erről az országról, az abszurditásairól. Picit akkor azt is sejtetni engedtem, hogy olyan, mintha a jövő Magyarországát látnám, de akkor nagyon rossz indulóti voltam a magyar országi rendszerrel kapcsolatosan, nagyon sötéten láttam, nem változott ez a sötét kép, csak a világban történt egy hatalmas változás, Trump elnök megjelenése erkölcsileg, idézőjelbe téve, legitimizálta az olyan rendszereket, mint a magyar rendszer, és ma azt látni, hogy a Trump megjelenése nem azt jelenti, amit sokat sejtenek, hogy őt bármilyen módon demokráciák érdeklik, mert hiszen együttműködik Maduro összes gonosztevő partnerével. Ezek a partnerei és maga Maduro akkor, amikor ott voltam, totálisan leuralták az országot, előzőleg már ezt felépítették, és akkor én elmondtam itt a rádióban, közt neked is elmondtam, hogy az egész egy fenntarthatatlan politikai tragikomédia, a világon egyedülálló, mert 13 éven át egy olyan hatalom uralkodott, amelynek révén 80%-ot veszített csak ebben a 13 éves periódusban a GDP abban az országban, és kétféle gazdaság alakult ki, egy óriási hiánygazdaság, és lassan, de biztosan, amikor ott voltam, akkor már egy picit gyorsabban épült egy alternatív kivagyi, új gazdag dolog, aminek az a háttere, hogy akkor, amikor 2023-ban meglátogattam az országot, már nyilvánvaló volt, hogy az amerikaiak nem hagyják életben valamiképpen Madurót, mert fejdíjat tűztek ki rá, az összes bűntársát, akik ma éppen szépen Trumpnak a partnerei, akikkel jóban van, mint már az elmúlt néhány napban ez teljesen világossá vált, kezes bárányá váltak, azok véresen leszámoltak minden ellenállással. Ezek a bűntársak és az egész bűnügyi rendszer, bűnrendszer elérte, hogy 6-7 millió ember az alatt az idő alatt távozzék az országból, ami alatt ők uralkodtak, ez alatt 13 év alatt. De olyan furcsaságokra is felhívtam a figyelmet, ami nagyon hasonlatos a magyar NER rendszerhez, hogy azok, akik részben kimenekültek, hazakényszerültek, és hazahozni kényszerültek a dollármilliárdjaikat, mert nem volt hely a föld egyetlen más részén, úgymond, ahol biztonság van, mert nem Azerbajdzsánban biztos lett volna hely, de oda nem helyezik a pénzüket, Iránban lett volna hely, de oda nem helyezik a pénzüket, tehát a nyugati világban nem volt hely, ahol befogadták volna. A svájci bankok már nem fogadták be. És ezek a pénzek, ugye nagy részt, ahogy az amerikai vádak szólnak, pontosan nekem ezeket a dolgokat szakszerűen elmondták már 2023-ban, hogy főleg az olajövedelmek és a kábítószer, valamint a gyémánt homályos összehozása révén kerültek ezeknek a ottani nereseknek a kezébe. Az ottani nereseknek a feladata nem az volt eredendően, hogy otthon maradjanak. Az volt a feladatuk, hogy ők külföldön csináljanak pénzt a venezuelai elitnek, a politikai elitnek a gazdagodására, és elintézik, hogy mindig legyen háttérre, rátér, ahova tudnak fordulni, pénzügyi háttér és menedékhely. Ezek a menedékhelyek voltak Florida egy ideig, Kanada, Spanyolország, ezek elsősorban. Aztán feljöttek menedékhelyként Irán, Libanon, és ezekben az országokban folytatták ezeket az üzelmeiket, és ez az elit tulajdonképpen mást nem csinált, mint amit az amerikaiak hivatalosan is elmondtak, hogy rabolták a saját országuknak a kincseit, kizsákmányolták a saját népüket, és közben kiszolgáltak kubai, orosz, iráni és terrorista szervezetek érdekeit, és eközben lehetett tudni már akkor, 2023-ban, hogy az észak része Dél-Amerikának tulajdonképpen nem csak politikai szemszögből, hanem bűnügyi szemszögből is ugyanazoknak a kezében van, nevezetesen különböző ultrabaloldali gerilla szervezetek, kártelek összefonódtak. És összefonódtak azok a kormányok is ezekkel, amelyek ezeket az országokat, nem csak Venezuelát irányították. Nem a legfelsőbb vezetés más országokban, hanem a hadseregnek különböző tagozatai. Tehát a hadseregben mindig van egy olyan műhely, Ecuadorban, Kolumbiában, Peruban, Bolíviában és elsősorban Venezuelában, amelyik így vagy úgy együttműködik a kolumbiai, illetőleg mexikói kártelekkel, és céljuk tulajdonképpen az, amit az amerikaiak mondtak, és ezért az én szememben bizonyos tekintetben érthető ez a mostani beavatkozás, hogy az Egyesült Államokat és a nyugati világot általánosságban segítsék rombolódni, mégpedig azon az révén, annak révén, hogy ezekben az országokban a kábítószer problémát föl tudják nyomni, és a kábítószer problémának a jelentősége egy társadalomnak a gyengítésében óriási.
Egy dolgot nem nagyon ért az ember, hogy például a Hamasz egy másféle arab terrorszervezetek, vagy éppen iráni terrorszervezetek mit kerestek Venezuelában pontosabban.
A Hezbollah.
Miféle érdeke fűződött ehhez Madurónak?
Madurónak a saját léte összefüggött azzal, hogy ezek a terrorszervezetek ugyanazt csinálták, és csinálják mind a mai napig, amit ő akar, gyengíteni a nyugati rendszereket, mert az ő túlélése az attól függ, hogy a nyugati rendszerekben van-e erő ahhoz, hogy őt így vagy úgy megdöntsék, vagy pedig hagyják békén. És ez az a cél, ami össze tudja fogni, és nem csak a terrorszervezeteket és a venezuelai vezetést, hanem Oroszországot is, mert orosz, kubai, iráni és libanoni szélsőségesek, iráni szélsőségesek mind-mind tudtak pénzt keresni azzal, aminek a hábja, a központja, az egyik fontos központja, mondjuk ugye a politikai operatív központja Venezuelában volt. Nem Venezuela a legnagyobb kábítószer termelő természetesen, de az kábítószer kártelek politikai hatalomra csak és kizárólag egyértelműen Maduro révén Venezuelában tudtak. Tehát hatalmon maradt.
Igen, tehát ez jelenti, hogy Venezueláról nem önmagában beszélünk, hanem...
Venezuela egy... az plusz. Igen. Venezuela és plusz. És ez az, ami az amerikaiakat nem most Trump idején, hanem már Biden idején, és azt megelőzően is zavarta. Tudták, hogy az a rendszer, amit Maduro felépít, az nem egyszerűen egy autokrácia, hanem olyasmi, aminek a létezése egy előretolt bástya az amerikai és nyugati ellenes, amerikai és nyugati ellenes fronton.
Ez a működés szempontjából tökéletesen mindegy, de a legutóbbi hírek arról szólnak, hogy tulajdonképpen Maduro, mint a ő lett volna a legkisebb csavar ebben a gépezetben, inkább a felesége játszott vezető szerepet. Ezt valamiképpen Maduro jelezte is, amikor legelső harcosnak nevezte a feleségét, és tulajdonképpen ő ilyen végrehajtóként működött állítólag, és a felesége volt az agy, aki egyébként nem kevés gyilkosságnak is részese volt, nem tevőlegesen, hanem elrendelve. Ez érthetővé teszi egyébként, hogy Maduro mellett az amerikaiak miért vitték el őt is.
Igen, a feleségnek a szerepe nyilvánvaló, de azt kell megérteni, hogy az a hasonlat, amikor én NER és magyar kormány, illetőleg Maduro, NER, ottani NER kapcsolatot összevetek, hogy ilyenkor a társutasoknak a száma hirtelen nagyon megnövekszik. Abban az országban a polgárságnak az a része, amelyik nem lépett le, és ilyenekkel találkozol, az a ottani magyar közösség, azok jómódú emberek, azoknak az élete nem, hogy nem rossz, hanem tulajdonképpen jó. Ez azért van, mert rájöttek arra, hogy egzisztenciálisan nincs más lehetőség, mint valamilyen módon kiegyezni a rendszerrel, és a kereskedőként, nagy nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező emberekként, tulajdonképpen idézőjelbe téve, de valójában gyakorlatilag is kettős ügynökökként viselkednek. Az egyik oldalról gyűlölik őszintén a rendszert. A másik oldalról a rendszerrel való együttműködés, valamiféle együttműködés számukra az a támasz, amitől tulajdonképpen jól élnek, és aminek révén ők tulajdonképpen nem 100%-osan érdekeltek abban, hogy ez a, az a rendszer úgy megbukjon. Tehát, hogyha most belegondolsz abba, hogy egy Magyarországon is óriási, széles rétegek vannak, akik szívük szerint gyűlölik a magyarországi rendszer, de ugyanakkor mégis együttműködnek vele, mert jó nekik.
Igen, de a korábbi elnökválasztási kampányban kiderült, hát legalábbis a független szakértők szerint, hogy a első hat választást tulajdonképpen az ellenzék nyerte meg, mégpedig nagyon. Tehát kb. 80%-ban. Ami azt jelenti, hogy ebből a polgári rétegből is sokan lemozsolódtak és Maduro ellen szavaztak, vagy azt jelenti, hogy nagyon nagy a szegény réteg, amelyik viszont nagyon keveset kap, és egyre kevesebbet, ahogy a olaj árak lefelé mentek, és már kevés üveggyöngyöt tudott közéjük szórni a rendszer.
Igen. Tehát ez nagyon fontos, amit most mondtál, mert ugye bár eredendően a Maduro tömegbázisa a nagyon szegényekből tevődött össze, iskolázatlan emberekből. De ezeknek megvan a józan paraszti eszük, és semmilyen hasznuk nincs igazából abból a rendszerből. Az, hogy az az üveggyöngy, az azt jelenti, hogy ezt megírtam, és talán el is mondtam, hogy a népnek egy jelentős része ingyen jut élelmiszerhez, alapvető létszükségleti cikkekhez, és ehhez nekik hűségnyilatkozatokat kell aláírni, névvel, címmel, minden adatot odaadnak, ilyen módon ellenőrizni tudják, hogy a nép hogyan viselkedik a szavazóurnáknál, vagy pedig hogyan kell megfélemlíteni. De ezek olyan mértékűen megalázott emberekké váltak, hogy most annyit mondok, hogy dollárban átszámolva kevesebb, mint $100 egy havi fizetés egy egyetemi tanárnál, és a napi, hétköznapi embereknek $10-20, ha dollárra vetítjük ki, a havi jövedelme. A többit nekik a rendszer adja azért, hogy folytogatni tudja. Tehát az embereket, mert egyébként meghalnak, szabásan ilyen halnak. És ezeknek elegük van. De nem csak az egyszerű emberekről van szó, hanem a katonákról. Engem leszólított egyszer egy vigyándulhelyen egy katona, és elkezdett kérni tőlem, hogy nem adok-e neki csokoládét, meg ilyesmiket, és akkor elkezdtem vele beszélgetni, és akkor elmondta, hogy kb. 20-30 dollár a havi jövedelme. Az a katonaság, amely a rendszernek a fenntartó ereje kell, hogy legyen. És amikor én ezt hallottam, és aztán mások is megerősítették, és utána olvastam, hogy ez valóban így van, innentől kezdve világossá vált, hogy Maduro nem tud megbízni a hadseregben, általánosságban a hadsereg nagy tömegeiben, legfeljebb a tábornoki karban, amely tábornokok azok mind ilyen-olyan módon kapcsolódnak a kártelekhez, azok baromi nagyon magas jövedelemekre tesznek szerte. A közkatonák azok nem fognak belelőni a lakosságba. Tehát az a szenárió, amit előre vetítettek, hogy hát ha valamilyen katonai megoldást fog találni Maduro, vagy az ő egész csapata, az azért irreális, mert ezek a katonák nem fognak együttműködni ezzel a rendszerrel, hogyha a Madurót már lefejezik. És ez megtörtént. Innentől kezdve az is érthető, amit te nagyon helyesen forszíroztál Horváth Jánossal való beszélgetésedben, hogy miért is vannak ott ezek a kubai biztonsági emberek? Nem kevesen vannak ottan. Az, akikkel én beszélgettem, az, hogy minden kulcspozíció, ami a rendszer logisztikájának a fennmaradásához szükséges, az mind kubaiak kezében van, és azért nem venezuelaiak védték személy szerint Maduro, de nem csak őt, a többieket sem, hanem kubaiak, mert azokban jobban megbíznak, mert azoknak ez a hivatásuk, ez a foglalkozásuk, ez egy olyan know-how, ami Kubában a legmagasabb szintű, és Afrika szerte ebből export cikket tudtak csinálni. Egy csomó afrikai országban, még ma is, de különösen az elmúlt évtizedekben kubaiak tartották fönn a diktátoroknak azt az egzisztenciáját, amivel tudták folytatni az országgyilkolásukat éveken keresztül.
De Péter, amiről te beszélsz, az mind abban az irányba mutat, hogy tulajdonképpen egy ponton túl, amikor a jövedelmek elosztása már nem volt lehetséges, úgy értem, hogy az alsó néposztályok kielégítése nem volt lehetséges, és esetleg már a polgári réteg egy része is lázadozni kezdett, akkor elérte azt a pontot, amikor a rendszer fönntarthatatlan. Na már most. Itt élünk Kelet-Európában, és az elmúlt 10-15 évben az, hogy a rendszer, ez a rendszer, az a rendszer fönntarthatatlan, azt így naponta mondtuk el. Ez nem jelentett semmit. A fönntarthatatlan rendszerek fönn szoktak maradni elég sokáig. És a venezuelai rendszer is elég sokáig fönnmaradt, sőt, én azt gondolom, hogy most is megvan.
Most is megvan, mégpedig Trumpéknak a jóságából.
Mert hát vagy azért, mert rájöttek mondjuk az iraki kaland után, ahol kiiktatták az egész korábbi elitet, hogy ebből mekkora káosz lett, tehát ők azt gondolják, hogy tovább kell menni Maduro nélkül, ezzel a komprádor társasággal, amelyik úgy is be fog feküdni Trumpnak, és be is fekszik.
Azért, ami minden diktátort mozgat, hogy tudnilik, nekik minden áron szükséges, hogy együttműködjenek bárkivel, hogyha az a bárki biztosítja nekik bármilyen szolgáltatást, amit követelnek tőlük, azt megadják nekik, csak életben hagyják. Maga Donald Trump is megmondta nem olyan régen, és ez egy tipikus jelzés a magyar választásokat megelőzően. Azt mondta, hogy ha mi novemberben elveszítjük a választást a kongresszusban, akár csak az egyik házban, akkor engem impeachelni fognak, vád alá fognak helyezni. Most képzeld el, hogy akár itt is, Magyarországra kivetítve, pont ez az a pont, ami miatt oly nehéz elhinni, hogy elképzelnünk, hogy átadják a hatalmat. És a Madurónak, a konkrét személynek a kiemelése ebből, az tulajdonképpen egy rendkívüli siker volt Donald Trump számára. Lehet, hogy ez volt az egyetlen igazi célja. Madurót kiemelni, mert ez odahaza óriási tud szólni, és neki ez fontos. A többi, hogy hogyan oldódik meg, abban hagyott lehetőségeket a spontaneitásnak, és rájöttek időközben, hogyha ott elkezdenek demokráciát csinálni egyik napra a másikra, abból csak zűrzavar következik. Viszont, ha az ellenséget tudom lezsarolni, azokat, akik ott maradnak, azokat a legkönnyebb, azok semmi mást nem akarnak, mint túlélni. És hogyha őnekik még az is felajánlom, hogyha ők szépen levezénylik mindazt, amit mi akarunk, és mindent, amit kérünk, megadnak, akkor ők abban fognak hinni, hogy ők ezt megúszták. Felszabadultunk. A felszabadulást hozta nekik Madurónak a kiemelése.
Valaminek az újrakezdését mással, de ugyanabban a mederben. De itt tulajdonképpen azért van itt valami, hogy az amerikai legalábbis Trump azt mondja, hát egy ilyen zsákmányszerző imperialista módjára, hogy oké, akkor az olajipar meg a mindenféle ásványkincs lelőhelyek, azok Amerika kezében lesznek. Jó napot kívánok!
Így van, és
elveszi a játékszerüket, elveszi a pénzüket, nem?
Akkor veszi el a pénzüket, ha elveszi valóban azt, amit eddig összeharácsoltak. De azoknak túlélésről van szó, tehát nem egyszerűen csak a pénzükről van szó, hanem arról, hogy túléljenek, és a pénzüket, amiket eddig megtartottak, azokat ne vegyék el. Ha ő cserében, ha ezt megkapja, ezt az ígéretet, és azok mindent megtesznek neki, hogy kielégítsék Trumpot, akkor nekik ez semmibe nem kerül, sőt, kimondottan jó pontokat fognak szerezni világszerte és országszerte, mert ha ők azt az olajat odaadják Amerikának, akkor azért cserében amerikai tőfe ugye be fog jönni, és amerikaiak elég gyorsan fognak ott egy olyasfajta rendszert segíteni, kialakítani, ami látszólag még mindig azoknak a kezén van, akiket életben hagynak és együttműködtek, sőt, bűntársak voltak Maduroval, de ez egy kvázi egy bársonyos átmenet tud lenni. Tehát amit kitaláltak erre a dologra most az amerikaiak, az úgy tűnik, hogy a legokosabb, legfurmányosabb megoldás. Nem meg tudták akadályozni, szerintem, lesz még korai persze kimondani, hogy ott egy óriási zűrzavar történjen, valamit te mondtál, Irakot meg tudták akadályozni. És ez csak úgy lehetett, hogy nem kiválasztani, mint ahogy ezt korábban Bushék próbálták, hogy majd egy demokratikusan megválasztott vezető. Erről ott szó sem lehet. Tehát az amerikai elnök azonnal cserben hagyta a Nobel békedíjjal kitüntetett, és valójában 2023-ban, 2024-ben jogosan elnökké választható, csak nem engedték, hogy elnök legyen, és buldosásra kényszerítették Machado asszonyt.
Igazából van, aki azt mondja, és Horváth János is azt mondja, hogy a végső cél Kuba, de hát ezt az ember azért nehezen hiszi el, mert Kuba mindig tüske a köröm alatt. De hát maga Trump mondta azt, hogy tulajdonképpen nem kell ott semmit csinálni. Ha nem kapnak a venezuelai olajból, akkor Kuba magától összeomlik.
Igen, Gyarmati Istvánnal is beszéltél erről. Igen. A Gyarmati István inkább...
De ő azt mondta érdekes módon, hogy Kubában védik, az emberek védik a rendszer.
Igen. Gyarmati István rendkívüli tudással bír minden területen, Horváth János szintén. De Horváth Jánosnak adok igazat. Amit lekicsinyelt a Gyarmati úr, hogy tudnélik, azok az emberek, akik ott maradtak, azok szeretik ezt a rendszert. Hát ez nem igaz. Ez ennek legutóbb éppen a 24 órával ezelőtti Wall Street Journalnek egy óriási riport, helyszíni riportja és nagyon alapos beszámolója mond ellent, hogy milyen mértékű romláson megy keresztül, nem csupán az élet színvonal, mert a anyagi oldalról, hogy semmi nincs, olyan rossz a helyzet, mint amilyen talán az elmúlt 70 évben egyszer vagy kétszer volt. Lehet, a történelmi mélypont, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy már az iskola meg az egészségügy, az sem az. Tehát hiába mondjuk, ismételjük állandóan, hogy jó az egész, ez nem igaz. A kórházak, az minden az iskolák mind leépültek, egy teljes káoszban van az ország. Tehát amikor a frissen elhangoznak azok a nyilatkozatok, vagy azok a sejtetések Amerikában, hogy a következő dominó az Kuba lehet, az egy teljesen plauzibilis dolog. Ha nem jut olajhoz, és nem tudnak az oroszok sem már segíteni, nincs hozzá erejük, sőt, meg akarnak egyezni az Egyesült Államokkal, félnek tőle. Fél Venezuela, fél mindenki a nyugati féltekén, és nem csak a nyugati féltekén, akkor Kubának logikusan az a sorsa, hogy az ottani rendszer megbukik. De nem tudok egy olyan kapaszkodót most, a helyzetet ismerve, amiket tudunk, hogy ez nem fog bekövetkezni. Tehát Horváth Jánosnak messze menően igaza van az én ismereteim alapján abban, hogy Kuba az egy rendkívül fontos cél, hiszen ha azt elfogadjuk egyáltalán logikusan, hogy a nyugati féltekén egyre inkább nyilvánvaló, hogy ténylegesen abszolút úrrá válik az Egyesült Államok, akkor miért hagyná ezt az ikonikus pontot, Kubát életben? Neki nem kellene csinálnia semmit, én szerintem sem.
Friss döntése a szenátusnak, hogy korlátozza a amerikai elnök jogait például a venezuelai politikával kapcsolatban, de erről pontosabbat nem tudunk, mert most, amikor fölvesszük péntek kora délután ezt a beszélgetést, akkor még nem bomlottak ki ennek a részletei. Az, hogy Trump messze túlterjeszkedik a korábbi elnöki jogokon, az ugye teljesen nyilvánvaló. Egészen durván lép át minden határt, és ez eddig ment is. Most úgy tűnik, mint a szenátus, amelynek egyébként olyan republikánus többsége van, amelyet éppen Trump biztosított az első 4 évében, hát mégiscsak valamiféle határt akar szabni. Ez nem változtat valamit az ő lehetőségein?
Szerintem a rövid távon nem tud semmit sem változtatni. Az Egyesült Államok elnöke olyan lendületben van, és valójában, ha jól megnézzük, hiába rosszabbak a népszerűségi mutatói, mint korábban voltak. Ha most elnökválasztást tartanának, most éppen egy Amerikában élő magas beosztású vállalatvezetővel beszélgettem, és ő is azt mondta, hogy sokkal népszerűbb, mint amit valaha is gondoltunk volna. Megdönthetetlen. A republikánus pártnak a különböző vezetői valójában mind imádják azt, hogy először van egy olyan vezére a republikánus pártnak, amely ezt a pártot messze feltolta, és szinte uralkodóvá tette, és a demokraták labdába se tudnak rúgni. Tehát tulajdonképpen a kisebbsége az amerikaiaknak az, amelyik ezt az egész Trumpi dolgot gyűlöli, mert a nép, az a óriási tömeg, amelynek egy része más választásokon nem is vett részt, de minden olyan választáson részt vesz, ahol Trump indul, ezt akarja hallani, ezt
elemző azt mondja, hogy a novemberi választásokon, bár a demokraták nagyon rosszul teljesítenek, de Trump vagy a szenátust, vagy a képviselőházat, az egyiket biztosan el fogja veszíteni.
Ezt mondják ez sokan, de november nagyon messze
pusztán.
Van.
Tessék? Ez egy wishful thinking pusztán.
Az én megállapításom szerint igen. Vannak szigetek az Egyesült Államokban, például New York, ahol ez elképzelhetetlen. Azokban az észak-keleti államokban, amelyek klasszikusan az értelmiség, az európaiság fellegvárai, ott elképzelhetetlen. Kaliforniának jelentős részén elképzelhetetlen. De ami a kettő között van, Floridát is beleértve, még akkor is, hogy a Miami polgármestere demokrata lett. De Miami az egy nagyváros, tehát a nagyvárosok nagy részét kivéve az Egyesült Államokban Donald Trump az új Amerika megtestesítője minden területen, ami az amerikaiaknak fontos, az élelemellátás, az olajellátás, az iskoláztatás, mindenben olyan dolgok mennek végbe populista módon, ami tetszik az amerikaiak nagy többségének. Tehát ez egy népszerű elnök, és ezért gondolom azt, hogy nincs lehetőség arra, hogy korlátozni.
A sikertől némileg megrészegülve, a siker egyébként kétségtelen, bár utólag beárnyékolja azt, hogy olyan módon árulták el Maduro környezetét belül, ami nagyon megkönnyítette azért az amerikaiak behatolását, mert egyébként nem lett volna ez ennyire, egyetlen sebesülttel távoztak, és a állítólag valami 100 halottat hagytak maguk után. De ez most ebből a szempontból mindegy. Szóval ezután, a siker után rögtön előjött Grönland. Na most Grönlanddal kapcsolatban vannak nagyon kemény dán, illetve a grönlandi miniszterelnök hivatalából származó jelzések, hogy nem akarunk amerikaiak lenni. De közben jelennek meg olyan cikkek, hogy hát nem is kell, van itt egy társultagság, meg tudunk állapodni, legalábbis a grönlandi ellenzék, én nem tudom, mekkora súlya van. Ezt lebegteti, hogy tulajdonképpen nem lenne egy olyan nagy probléma, nem szeretjük mi a dánokat annyira, hogy hozzájuk tartozunk. Az amerikaiak meg adnak egy lehetőséget, hogy a társultagsággal az önállóságunk megmarad, fölépítenek még egy bázis vagy kettőt, azt akkor mi van?
Igen.
Azt akarom mondani, hogy azt sugallják ezek a cikkek, hogy Grönland nagyon könnyen Trump ölébe hullhat.
Valóban azt sugallják, nem tudjuk ezt a dolgot, hogy a nyugat-európaiak hogyan fogják megoldani. Nagyon nagy valószínűséggel lesz valamiféle megegyezés. Amiről keveset beszélünk, az az, hogy Grönland alatt ritkaföldfémek és nagyon fontos a jövőorientált technológiák számára alapvető jelentőségű kincsek is húzódnak, és az amerikaiak el tudják magyarázni a nyugat-európaiaknak, az oroszokat és a kínaiakat messze elkerülve, hogy a jövő világát vagy mi, a fehér nyugat fogja kézben tartani, vagy Kína fogja kézben tartani. Amit mi csinálunk, akár Venezuelában, akár Grönlandon, az nem más, mint egy olyan új világnak a fölépítése, amelynek a technológia a meghatározó szerepe, és ebben Amerikának olyan tudása van, és olyan vállalatai vannak, hogy nem szabad ezt hagyni, nem tovább terjeszkedni. Ezeket a gondolatokat, amelyeket én most kifejtek, ezek azok a gondolatok, amelyek Trumpnak megtetszettek, amikor megközelítették őt, ezek a Silicon völgybéli milliárdosok élükön Muskkal. Ezek mind arról beszélnek, szinte kivétel nélkül. Nincs egy sem igazából, aki nem úgymond trumpista, aki nem Trumpban látná a jövő Amerikáját. Holott mi inkább egy elmaradott, hülye, feudális rendszert visszakívánó, vagy valami feudális-szerű rendszert kívánó diktátort látunk. Ők nem azt látják. Ők azt látják, hogy új világhoz új színész, új szereplő kell, olyan, akinek a gondolkodása messze elkerüli azokat a politikailag korrekt, demokratikusnak nevezett eszmevilágokat, amiket a korábbi vezetések alkalmaztak. Nem alkalmas abban a világban minden, ami eddigi nyugati volt, arra, amely világot Kínának a módszerei tudják a jelek szerint a leghatékonyabban befolyásolni. Ezért egy anti-Kína, de mégiscsak kínai módszereket is alkalmazó, úgymond antidemokratikus módon lehet ezt csinálni. És az, amit csinál a geopolitikában ez az amerikai kormányzat, akár Grönland kapcsán, az valójában feltételezhetően és nagy valószínűséggel annak az új világnak az előkészítése, amelyben nem hagyhatják, hogy a technológia uralt a világban, a kínaiak legyenek az elsők.
Venezuela, ugye elsősorban ebben megalapodhatunk, nem az olajról szól, bár szól valamennyire is az ásványkincsekről is, mert pénz van benne, és ami pénz, azért Trump le fog hajolni. De meg hát a nagy cégek is. Éppen egyébként ma, tehát pénteken van egy találkozója Trumpnak a nagy amerikai olajcégekkel, és akkor megbeszélik, hogy miféle garanciákat kaphatnak Venezuelában, mert azért nem mennek könnyen oda. Az igaz. Ezzel együtt a legfontosabb kérdés talán az, amit Trump többször is elmondott, hogy ez a mi játszóterünk, Latin-Amerika.
Igen.
Közép-Amerika és Dél-Amerika. Sikerül-e a kínaiakat visszaszorítani innen? Nem beszélve az oroszokról, azok igazából kis pénzzel, meg sok katonai erővel és fegyverrel voltak, vannak jelen. Ez egy vesztes balta nyele az oroszok számára?
A Kína nem, Oroszország igen. Oroszországnak nincsen nyilvánvalóan semmilyen kártya a kezében, hogy Amerikában, akár Kuba megsegítésével, vagy Venezuela megsegítésével, labdába rúgjon, vagy Nicaragua megsegítésével. Ez a három ország az, ami még inog, Venezuela már nem inog, de Kuba és Nicaragua maradt, illetőleg, hogy Kolumbiában is olyan rendszer legyen, ami az amerikaiaknak kezes bárány. De már az amerikai, már a kolumbiai is hajlandónak mutatkozik. Nem tudom, hogy ismered-e, hogy a minap késő este a New York Times-nak adott több órás interjút, négy újságíró oda ment a Fehérházba, és pontosabban már Del Lagóba. Mindegy, a lényeg az, hogy Trump fogadta őket, és csöngött a telefon, és az éppen a kolumbiai elnök telefonált neki. És akkor a újságírókat beinvitálta a beszélgetés, a telefonbeszélgetéshez.
Mert show.
Igen, de a New York Times-ról van szó. Magyarországon elképzelhető, hogy a Telexnek, meg a 444-nek a munkatársa.
Nyilvánosság a lényeg, igen.
És azok elájultak. Hallották, hogy szinte kezes bárányként beszél a kolumbiai elnök az amerikai elnökkel, és az amerikai elnök a újságírók előtt meghívja Washingtonba, és igent mond. És azt mondja, együtt kell működnünk. Ez volt a lényege, mondja a kolumbiai elnök. Azt, amit ő most Maduroval csinált, annak sokkal nagyobb ám a világban, az összes országban a hatása. Nem beszéltél Iránról. Ahol komoly összefüggést lehet látni, de facto összefüggést, a Venezuelában történtek, és az belpolitika között, az a jóval messzebb lévő Iránban érződik, ahogy most beszélgetünk. Iránban szinte túlzás nélkül, szinte forradalmi lázadás zajlik. Az ad nekik erőt, mert Irán nem egy olyan zárt társadalom, ami ennek ábrázolják, ám én ott is jártam, és nagyon sok csúszhatás van Iránnak a belső helyzetének a ábrázolásában. Ott mindenki mindent tud. A lényeg az az, hogy mernek már kimenni százezrek, nem csak Teheránban, az ország összes részén. Mert látják, hogy ezek a rendszerek azáltal is inognak, hogy érzékelik, hogy úristen, az amerikaiak nem hülyéskednek, ezek megcsinálják. Ez egy olyan pszichológiai faktor, amely mind a népekre, mind a vezetőkre óriási hatást gyakorol. Nyugat-Európa megalapozottan fél Trumptól, az oroszok meg a kínaiak pedig nem tudják, hogy merre hány méter, mert minden, ami most fejlemény van, abból ki lehet hámozni valamit, hogy ők majd kapnak valamit az amerikaiaktól cserében, hogy ők nem fognak beavatkozni. Tehát, hogyha például azt mondják, hogy remélhetik Moszkvában, hogy ha ti békén hagyjátok Kubát, és békén hagyjátok Venezuelát és Nicaraguát, akkor én majd valamilyen engedményeket teszek.
De várj, Péter, mielőtt tovább mész. Erre mondta Gyarmat István, hogy ugyan mi a fenér menne bele Washington egy ilyen alkuba, hiszen ővé már Venezuela, és ővé lesz Kuba.
Pontosan
minek
erről van szó. szó. Pontosan erről van szó. Az oroszok semmit sem remélhetnek igazából, illetve ha remélnek, csak szerencséjük lehet. De az, hogy ebbe gondoljanak bele, nem. Azt látni, hogy a kiszámíthatatlanság, az, mint faktor, az elsősorban Oroszországot és Kínát érinti. A félelem az meghatározóan Nyugat-Európát érinti. Mert ez az a térség, amely valóban egzisztenciális harcot kell, hogy vívjon, mert lemaradt azokban a dolgokban, amik katonailag zajlanak, és technológiai téren zajlanak, és ásványi kincsek uralmáról sincsen szó természetesen Nyugat-Európában. Tehát tulajdonképpen az a helyzet, hogy az amerikai elnök ma egy rendkívüli sikeres úton halad a világnak, a meghatározó személyévé válik. És mindaz, amit csinál, az természetesen, mivel rengeteg a kiszámíthatatlanság, ez része ennek, a világ legelismertebb politikai, biztonságpolitikai kutatóközpontja, amelynek élén Jan Bremmer áll, a világ első számú kockázatának magát, az Egyesült Államok elnökét és az Egyesült Államok elnökével fémjelzett politikai forradalmat tartja. Tehát messze megelőz minden más kockázatot. Minden lehetséges, de e pillanatban, hogy most beszélünk, a dolgok úgy alakulnak, ahogy az amerikaiaknak az elnöke és az ő köre elképzelte.
Igen. Nem beszéltünk arról, hogy miféle botlatókövek lesznek még ezben az útban, mert vannak elegen. Tehát Venezuela sem olyan könnyű zsákmány, mint ami ennek most tűnik. És az alázatosság az nagyon sok képmutatást és erőgyűjtést, azt mondja, várjuk ki és szedjük össze magunkat, ilyen típusú magatartásokat is rejt. Szóval én azt gondolom, hogy most mint kés a vajban, de aztán a vajról kiderülhet, hogy egy kő egy idő után.
Kiderülhet, mert ez benne van a pakliban.
Igen, igen. Még valamit szerettem volna tőled megkérdezni, ez azzal kapcsolatos, Csaba László nyilatkozott erről, hogy igen, alakul kétségkívül egy új világrend, kétségkívül ebben a világrendben a második világháború utáni szerződéses rendszert, és én hozzátenném, hogy mondjam, politikai illemet, nemzetközi politikai illemet rúgják föl, és lesz az egész pusztán az erő, az erőszak, a nagyhatalmak játszóterepe, de nagyon érdekes, például ezt így nem fejtettek ide, benne van abban, amit mondott, a kicsik rosszul járnak. Itt van egy kicsi előttünk, amiben mi itt ülünk, ezt úgy hívják, hogy Magyarország. Kicsi, gyenge, viszonylag fejletlen, nyitott, zsarolható, igaz? És konnektivitást játszik. Hol az oroszokkal, hol a kínaiakkal, hol az amerikaiakkal. De egy ponton mindig kiderül, hogy a két fél nem szereti azt, amit a magyarok csinálnak a harmadikkal, miközben éppen benyalnak neki. Majd ha a másodiknak nyal be, akkor az első meg a harmadik utálja ezt a dolgot. Tehát ez nem egy nagyon könnyű dolog. De mindenképpen mondja László Csaba, a kicsik rá fognak fizetni erre a világra, és Magyarországnak, mint kicsinek és gyengének egyetlen egy védőbástyája lehet, ez az unió. Ez egy nagyon unalmas megfogalmazás, viszont igaz. De a NER politikai elitje kigúnyolja az értékalapú politikát, nevet a szerződéses rendszereken, és azt mondja, hogy a realista világban kell élni, ahol a nagyhatalmak fociznak. De ez neki is rossz.
Ez egy logikai rendszer. Én meg azt merem állítani, vagy feltételezni, hogy a világnak rossz a kicsiknek az ugrabugrálása. Tehát nem, te ugye úgy fogalmaztad, hogy a kicsiknek rossz, ahogy most a nagy világban a nagyok egymással szemben állnak. A nagyok harca nem annyira valószínűleg tud átmenni katonai konfrontációba egymással. A kicsik a problémák. Mert ebben a nagy egészben nincs a nagyok szemszögéből nézve különösebb jelentőségük. A kicsik viszont éppen azért, mert a nagyok helyzetét nem tudják mire vélni, ezért ugrabugrálnak, mint ahogy a magyar ember ugrál, és Magyarország ugrál, és addig fog ugrálni, amíg a helyzet lehetővé teszi, hogy konfrontálódjék, mert én abból indulok eleve, hogy ennyi időn áttartó anti-Brüsszel retorika után Magyarországnak igenis, ahogy Bojár Gábor gondolja, az az útja marad abban az esetben, hogyha Orbánék maradnak, hogy ők ki fognak lépni az Európai Unióból belátható időn belül, mert már nincs mit ott keresni valójuk. És ők valóban abban hisznek, hogy le tudnak paktálni nagyokkal, akiknek nem érdekes ez az egész. És ilyen módon az a probléma tud föléledni, hogyha a világban nagyobb katonai konfliktusok mégiscsak ki fognak alakulni, akkor éppenséggel kicsik közötti új konfliktusok fogják őket belesodorni a háborúba, és ezáltal tud világháború, mondjam így leegyszerűsítetten, kialakulni. Tehát ugyanaz a minta, ami az első és a második világháború kapcsán is tulajdonképpen elmondható, az első világháború kapcsán mindenképpen. Azok a történelmi alapú konfrontációk, amelyek Magyarország és szomszédai között vannak, bármikor igenis kiélezhetnek újra. Ezek az országok hiába mutatnak most valami sorsközösséget. Lehet, hogy van valami sorsközösség most, de holnap az, ami a nagyok között zajlik, az előrevetíti a helyi nacionalizmusoknak egy ultra szélsőséges irányzatának a felülkerekedését. Éppen azért, mert nem érzik magukat biztonságban, mert a NATO-tól az Európai Unióig minden olyan rendszer, amely eddig fedelet biztosította számukra, és közös fedelet, azok megrendülni látszanak. A grönlandi ügy a NATO-nak a megrendülését mutatja. Az, hogy az Egyesült Államok azt csinál, amit akar, az azt mutatja, hogy a kicsik is elkezdhetnek utánozni, hogy ők is akarnak történelmi alapon elfoglalni dolgokat, de Izrael maga is önhatalmúan szokott az elmúlt években folyamatosan különböző országokba úgy beavatkozni, ahogy az Egyesült Államok avatkozott be Venezuelába. Tehát gyakorlatilag az, hogy a nemzetközi jog már semmit nem ér, az teljesen világos. Ez csak úgy csinálunk, mintha érne. Az ENSZ nulla, valóban nullát ér. Semminek nincs következménye. Pontosan az van, amit az amerikai elnök tanácsadója mondott, hogyha mi ott leszünk Grönlandon, senki nem fog bennünket megtámadni. Pontos. Senki nem meri. Mit mertek csinálni Venezuela kapcsán a világban? Senki nem mert megszólalni igazából. Megszólalni megmertek.
Macron megszólalt, hogy Franciaországban keresztbe fekszik, de hát ez mit jelent, nem tudjuk.
De semmit nem csinálnak. Tehát minden megy a maga útján, és teljesen jogos az a feltételezés, hogy amit most lendületben elkezdtek Venezuela kapcsán az amerikaiak, az másutt is ismételhető. És mindent meg fognak merni csinálni, mert megtehetik. Egyébként megint Magyarországra visszatérve, pontosan ugyanez a gondolkodás győzedelmeskedett Magyarországon az elmúlt 15 évben, legalábbis az elmúlt 2011 és 2022-23 között, hogy bármit megcsinálhatunk. Meghosszabbítjuk Bicskéig, vagy tök mindegy, akármilyen dolog, és nem is szégyen. Tehát ami a Nemzeti Bankban történt, és így tovább, mondhatnánk, hogy mi minden történt. Ezek mind megcsinálták. Tehát ezt kivetíted a világra, akkor azt lehet mondani, hogy a világban azok, akik az erőt képviselik, azok valóban mindent megcsinálhatnak, de e pillanatban egyetlen egy olyan van, aki mindent meg mert csinálni, aki ugyanabban a pozícióban van a világban, mint annak idején Orbán Viktor volt az elmúlt 15 évben, az pedig Donald Trump és az Egyesült Államok. És egy olyan rendszere van, ami még a történelemben, legalábbis az elmúlt 100 évben nem volt. Ez egy életveszélyes dolog egyik oldalról, a másik oldalról pedig lehet, hogy éppenséggel egy nagyon felgyorsítottan jön létre egy olyan új világ, ami egyfajta más stabilitást fog hozni.
Vannak ilyen nagyon pozitív hangok, egy lengyel elemzést olvastam, ami azt mondta, hogy hagyjuk már abba a siránkozást, 2026 Európa éve lesz, mégpedig azért, mert Európa végre megértette, hogy mi fenyegeti, megértette, hogy élet-halál harcot vív, és elkezd fejleszteni. Ez évek kellenek persze, de Európa megindult, vagy mintha megindult volna.
Mintha megindult volna. E pillanatban nincsenek erre bizonyítékok. E pillanatban nemzetállamok összességéről van szó, amelyek szavakban nagyon értik, látszik, hogy értik, hogy mi a kihívás, de a gyakorlatban tekintve, hogy különböző országokban mégiscsak a felmérések szerint a jelenlegi eliteket le akarják váltani, és a közösségek, a szavazók többség nem szükségszerűen fogja azokat újra választani, akik eddig biztosították ezt a fajta elavultnak látszó világrendet, és a homályos. Tehát én nem lennék annyira az ismereteim alapján optimista a Európát illetően. Inkább az van sajnos, amit az Orbánék és az Putyinék gondolnak.
Köszönöm szépen Zentai Péternek, hogy itt volt velünk. A műsort Selmec János szerkesztette. Műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket.
Köszönjük.
Minden jót.
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.